Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Három 2% körül lesz jövőre a nyugdíjemelés mértéke, az éves várható inflációnak megfelelően, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály a Facebookon azt írta, januárban emelkednek majd a nyugdíjak, és februárban aztán lesz 13. havi juttatás is a szokott módon. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 3,8%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 0,6%-kal csökkent az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. Az adat lényegében nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. A fogyasztás helyreállása a régiós trendekkel összhangban zajlik, az infláció fölött viszont nem szabad túl hamar győzelmet hirdetni, jelentette ki a jegybank alelnöke az Inforádiónak nyilatkozva. Virág Barnabás azt mondta, a Nemzeti Bank várakozása szerint idén még 4% marad a pénzromlás mértéke, a jövő év közepétől viszont 3% körül stabilizálódhat. Idén februárban 1,1%-ponttal volt alacsonyabb az élelmiszerinfláció a tavaly júliusi bázishoz viszonyítva az online árfigyelő rendszernek köszönhetően. Erről a Gazdasági Versenyhivatal számolt be a Makronóm Intézet kutatását ismertetve. A vizsgálat során az árfigyelő hatását 21 élelmiszernél mérték fel. Júliusban az export euróban számított értéke 4,3, az importé 7,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A termék külkereskedelmi egyenleg 362 millió euróval romlott, jelentette első becslés alapján a KSH. A külkereskedelmi termékforgalom szintje az export oldalon 4,2%-kal alacsonyabb, az import oldalon 3,7%-kal magasabb volt az előző havinál. A magyarországi energetikai és infrastrukturális fejlesztések finanszírozása érdekében tárgyalt ismét Kínában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Pekingben találkozott a Bank of China és a China Construction Bank vezetőivel. Nagy Márton hangsúlyozta, a kapcsolatokat különös tekintettel a pénzügyek területére tovább kell mélyíteni. A MOL biztosíthatja majd a technológiát egyes bahreini olajmező környezetkímélő kitermeléséhez, és a FestiPay a készpénzmentes fizetési szolgáltatásokat a Forma 1 helyi versenyén. Utóbbi beruházást a magyar kormány 1 millió euróval támogatja, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Manámában. Szijjártó Péter bahreini látogatásán kijelentette, Magyarország a szabadkereskedelmi tárgyalások újraindítását szorgalmazza az EU és az öbölmenti együttműködési tanács között. Elindította a termelést a régió legnagyobb kapacitású zöld hidrogén üzemében a MOL. A létesítmény évente 1600 tonna karbonsemleges zöld hidrogént állít itt elő, amelyet az üzemanyaggyártás során használnak fel. A MOL csoport Szászalombatta után Pozsonyban és Rijekában is tervez hasonló üzemet, az utóbbi 2026-ban kezdheti meg működését. 11 nyugat-nílusi lázzal fertőzött ember diagnosztizáltak Magyarországon egyetlen hét alatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán ismertetett jelentés szerint a betegeknél az agyvelő gyulladás hátterében ez a kórokozó állt, mindegyik megbetegedés hazai eredetű volt. Az új tanév kezdetétől és a kalóz nélküli rendszer kiterjesztésével egy időben kötelező jegy elővételi zónát vezetett be a MÁV. Az érintett területek közé tartozik Budapest valamennyi állomása megállóhelye, valamint minden az agglomeráció nagyobb vasúti csomópontjáról induló vonal. Valamennyi vonatra már csak érvényes jeggyel lehet felszállni. Az Európai Bizottság belügyi felelőse szerint a Magyar Nemzeti Kártya program kockázatot jelent a schengeni övezet biztonságára. Ylva Johansson svéd uniós biztos kijelentette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy oroszok és fehér oroszok ne juthassanak az EU területére, mert veszélyeztetik azt. Póka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a meghallgatást politikai hisztériakeltésnek és a kettős mérce legdurvább megnyilvánulásának nevezte. Egy 14 éves diák nyitott tüzet társaira és tanáraira egy Georgia állambeli középiskolánál az Egyesült Államokban. A lövöldözésben 4 meghaltak, 2 tanuló és 2 felnőtt, valamint legkevesebb 9 ember megsebesült. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, de egyre több felé felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet ma még 30 fok felett alakul, bár már nem sokkal. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Ecséden beszélgetek a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, ahol jubileumi ünnepséget tartunk, ugyanis a kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalommal beszélgetek néhány résztvevővel, amelyek közül az első Ignáciános, aki messziről érkezett erre a szép ünnepélyre. Jánosról tudni kell, hogy minden évben hűséges résztvevője ő és kedves családtagjai az ecsédi motoros búcsúnak. A mai napon ő képviselte a motor kerékpálosokat, fiával érkezett és néhány motoros társával. Kedves János, hogyan élte meg a mai jubileumi ünnepét?
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat a motorkerékpárosok közössége nevében. Mint ahogy a riporten is elhangzott, 20. évforduló lett megrendezve ez a mai esemény, ahová meghívtak bennünket, a szkíta motorosokat, a hunyadi rendeseket, és velük képviseltük itt a motorkerékpárosok közösségét, illetve a motorosok közösségét. Minden évben megrendezésre kerül a motoros búcsú, ahol tevékenyen részt veszünk, mint motorkerékpárosok.
Sok-sok év óta,
igen. Hát nem is tudom, már nagyon talán 16. alkalommal volt. Minden esetben itt szoktunk lenni, elég tetemes számmal képviseljük a motorkerékpárosok közösségét, illetve atyát is szoktunk magával hozni, aki a szentmisét szerepelje. Több nevet is fel tudnék sorolni, akár a Bátor Botond szerzetest, Balla Barnabást, és még sorolhatnék egy-két motoros atyát, aki velünk szokott lenni, és minden alkalommal részt vesz.
De most ugye a fiával ketten jöttek el erre az eseményre, mint motorkerékpálosok.
Igen, Csontos Péter a kuratóriumi részéről meghívott bennünket, hogy páran képviseljük a motorkerékpárosokat, mert szeretne részünkre elismerő aklövet átadni a több éves munkánk gyanánt.
És mi is, mint résztvevők és falubeliek, hálásan köszönjük, hogy tiszteletüket tették erre a neves rendezvényre, de nagy utat tettek meg, tehát nem a szomszédból jöttek, sokat motoroztak, sok órát, és még sok óra vár önökre, hogy innen hazaérjenek, de úgy látom, hogy nagyon nagy tisztelettel és lelkesedéssel jöttek. Mit adott önnek ez a mai esti program?
Hát elég sűrű lett a program, nem csak a ma estével, ez már korán reggelre kezdődött, ugyanis ahhoz, hogy mi 9 órára odaérünk Tiszaföldvárra, Tamás József atyának a 50 éves aranymiséjére, és azon is részt tudjunk venni, ehhez korán kellett indulni otthonról. Ott már aztán az előadáson nem is tudtunk részt venni, csak a mise után eljöttünk, hogy ideérünk időben a Szentkút völgyébe, és részt tudjunk venni az eseményen. Mindenképpen ez az alkotmány ünnepe, illetve Szent István ünnepe, minden hívő ember részére egy felemelő, nagyon várjuk a boldog asszony búcsút a Szentapusi Szűzanya kápolnánál részt tudjunk venni, és ilyenkor igazából ez a 4 napos ünnep arról szólt, hogy szentmiséről szentmisére hálát adtunk a Jóistennek, hogy itt lehetünk és velünk van.
És mi is köszönjük, hogy megtiszteltek minket részvételükkel ezen a nemes rendezvényen. Hát további áldásos utat kívánok, és még a szezon hátra lévő részére, és a szüzeny oltalmát kívánom a motorozásaira. És még őszre van-e valami program, amit így megosztana a hallgatósággal?
Igen, nem szeretném elvenni a következő hozzászólóhoz, a Hunyadi rendesektől a szót, ezért csak egy pár szóval szeretném jelezni, hogy szeptember közepén, mikor Romániában kezdődik az iskola, akkor Böhtesaba gyermekeit meg szoktuk látogatni, ők örömmel várnak mindig bennünket, és iskola kezdéskor megmotoroztatjuk őket. Kettős érzés van bennük, mert vége a nyárnak, kicsit szomorúak is, de boldogok, mert jönnek a motorosok és motorozhatnak, és mindig más és más házban szoktunk motorozni a gyermeketet, amit Böjte Csaba testvére jöl ki, hogy éppen most Pertozsényben fogunk lenni.
Kívánom, hogy ez is egy csodálatos hétvége legyen önöknek, és jó Isten áldását kívánom további életünkkel.
Isten áldja a kedves rádió hallgatókat, viszont hallásra.
Steiner Dezsővel beszélgetek, aki a mai rendezvényen a Hunyadi rendet képviselte, és őt is megkérdezem, hogy hogyan élte meg ezt a jubileumi eseményt így a mai délutánon.
Jó napot kívánok, a Steiner Dezső vagyok, Hunyadi rend ellátmányosa. Hát én ezt ide a Szentkúti laposra mindig, hogy mondjam, szeretettel jövünk, meg vágyunk ide jönni.
Honnan érkeztek?
Lajos Mizséről, mert a Hunyadi rendnek a túlnyomó többsége a Lajos Mizsei, de az ország minden részéből vannak azért közöttünk. Budától kezdve, Bátortájra, Pécs, mindenhonnét.
És körülbelül hányan vannak?
Hát a létszámunk az 26 fő. Most Lajos Mizséről jöttünk 6-an, meg Budáról jött a kapitányunk, ő volt a 7. Ennyien tudtunk most ebbe részt venni.
Hálásan köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétünkkel ezen a csodálatos rendezvényen. És egy ellátmányosnak mi a feladata a rendben?
Hát a mindennapi étkezést, meg a kávé kiszolgálást, meg mindent nekem kell megcsinálni. Ez annyit jelent, hogy reggel fölébredek, akkor én megyek kávét főzni, a többi még lehet, hogy éppen horkol.
Tehát, hogyha egy eseményen, vagy egy zarándokúton vannak, akkor ezt önnek kell biztosítani.
Hát igen, ez úgy szokott lenni, hogy általában vagy egy külön ellátmányos autó, vagy mikróbusz, attól függ, hogy hány napra megyünk, de általában valakinek az autója, aki éppen kísér bennünket, abba be van rakva, mit tudom én, kávéfőző, egyéb, de ha hosszabb útra megyünk, meg hogyha olyan helyre, meg olyan körülmények közé, akkor bográcsba főzünk magunknak, meg minden, és akkor ezt nekem kell prezentálni.
Ez egy szép feladat.
Hát igen, sokszor nehéz is, mert azért volt olyan, amikor 72 személyre főztem.
És igen, ezt logisztikázni, összehozni, hogy mindenkinek jó legyen, elég legyen.
9 napon keresztül, főleg azért az, hogy mindenkinek az utolsó napon is jusson kaja, meg hogy azért ne legyen megromolva az étel, meg mit tudom én, tényleg ezt össze kell logisztikázni. Hát sokszor a lányok kérdezik is, hogy mi lesz a vacsora, azt mondom, hogy nem tudom. Nem akarják elhinni, mondtam, ami kiolvat hús, vagy valami, azt fogjuk főzni. Van nekem egy, hogy mondjam, repertoárom mindig, de mindig attól függ, hogy melyik olvat ki, akkor ez kerül a bográcsba.
Hát akkor ez ilyen spontán, de gondolom mindig mindenki jól lakik, és még jól érzi magát. A mai megemlékezést hogyan tetszett megélni? Mit adott önnek ez a mai délután?
Hát én nekem ez mindig egy fölemelő érzés, mert én keresztény hitben nőttem föl, gyerekkoromban minisztráltam, meg most is gyakorlatilag mindig látogatunk templomokat az útjaink során, meg a Böjte Csaba féle alapítványt is támogatjuk, járunk ki mindig ezt a névai túrákat csinálni. Hát én úgy gondolom, hogy ettől felemelőbb érzés, mikor az ember ilyen helyre el tud jönni, és a többi emberek is úgy néznek rá, hogy na hát azért ezek valamit letettek
az asztalra. Ez egy nemes dolog.
Tehát az, hogy valamit letettek az asztalra, meg hát na, én úgy hiszem, hogy építő munkát végezni, meg karitatív munkát végezni, az mindig jó.
Az mindig egy szép és egy nemes dolog. És hol hallott ön először az ecsédi kápolnáról? Mert ugye ön is visszatérő motoros.
Hát sok éve ennek már, amikor itt a rendbe fölmerült, hogy el kéne jönni ecsédre, és már én sem emlékszem rá, hogy milyen formában, meg hogy mikor kezdtük, de hát szerintem már 12-13 éve is, inkább 12-13 éve, hogy jövünk, meg segítünk itt a Péteréknek mindenbe, amiben tudunk.
Hűséges résztvevők és segítők.
Hát amikor tudunk. Most már majd egyre sűrűbben szerintem.
Hála Istennek.
Mert most már én is felszabadultam, most nyugdíjas lettem, úgyhogy.
Hála Istennek. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és hogy hogyan élte meg a mai napot. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Én is köszönöm, és köszönöm a jó kívánságokat is.
Következő zarándoktársam Mahovics László, Macsó, akivel az utóbbi években rendszeresen beszélgettem a motoros búcsú végén, hogyan élte meg az eseményeket, és a mai napon is szeretném megkérdezni, hogy hogyan élte meg ezt a csodálatos jubileumi megemlékezést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenkinek.
Üdvözlök mindenkit! Ugye ismerik a hangomat, állandóan beszélünk, de...
Nem túl gyakran, de néha-néha igen.
No, a mai nap. A mai nap augusztus 20-a, Szent István napja, és a kápolna születésnapja. A mai napon nagyon sok vegyes érzelem kerített hatalmába. A prédikációban hallottuk, hogy az okos ember sziklára építi a házát. És aztán a szikláról eszembe jutott a Péterről meg eszembe jutott a Csontos Péter, ugye, akit az alapítványnak az egyik legagilisabb tagja, és hát a Csontos család. Most Szent István napja van, Péternek az édesapja pedig István. Ugye ezen el lehet azért gondolkodni, hogy micsoda összefüggések jönnek itt ki a semmiből. Jó, én mindig kombinálok, ezt tudom. Én mindig kombinálok, de akkor is. Az okos ember, nem tudom hogyan, egyszer hívást kapott. És a hívás lényege az volt, hogy építsenek egy kápolnát a szentlaposi valamikori csodatévő helyen. Itt több gyógyulást írtak fel, jegyeztek fel az 1700-as évek után, meg akkor is, és ez a hely elfelejtődött. És ők valamiért, a Szentlélekért, a Szentlélek hatására elkezdték ezt kibontogatni, utána jártak a történelemben, megnézegették. Jó, itt laknak ecséden, rendben van, de azért ekkora lokálpatriotizmus nem mindenkibe szorult bele, mint ő beléjük. És aztán energiát, időt, pénzt, megalázkodást, kemény dolgokat nem figyelembe véve megtették. Megtették az első lépést, aztán az első lépésből lett az első kapavágás, aztán bekerült a földbe az alapnak az első lapát, cementje, és itt áll előttünk egy gyönyörű kápolna.
Immáron 20 éve.
Immáron 20 éve áll a kápolna, és életet tettek bele. Életet tettek bele azzal például, hogy bennünket, két keréken járókat, ugye kerékpárosokat is, de főképpen a motorosokat meg tudták szólítani, hogy évről évre mindig itt legyünk, májusban, a Boldogasszony hónapjában, egy motoros búcsún. És mit adnak nekünk? A lelkünknek a megtisztulás lehetőségét. Eljövünk ide, mocskosan, koszosan, ahogy illik, meg ahogy tudunk, mert így nem illik a Boldogasszony elé állni, és aztán itt szépen megtisztogatjuk a lelkünket. És innen mindig tiszta lélekkel távozunk. A mai nap, hát a mai nap egy egészen különleges nap volt. Itt volt Ternyák érsek úr, aki az egész szent misét celebrálta, sok-sok segédpappal, hatalmas nagy felhajtással, gyönyörű énekekkel, gyönyörű népénekekkel, amiben mindenki be tudott kapcsolódni, mert a saját kis filiájában megismerte már ezeket a dalokat, és zengett a kápolna udvar. Jó volt itt lenni. Sokan voltak az zarándokok, Abban a különleges helyzetben voltam, hogy Csontos Peti megkért engem, hogy legyek segítségére a két motoros rendőrnek, aki az érsek úrnak az autóját vezette fel a faluból ide a hegyre, a domboldalba, hogy ne tévedjenek el. Zegzugos egy falu, meg azért riába vannak kint a táblák, hogy merre kell menni a kápolnához, el lehet tévedni. No, és lementünk, és beszélgettünk a két motoros rendőrrel, és nagyon érdekes dolgok derültek ki. Járnak ők ide máskor is, meg ismerik a helyet, meg hát ők is motorosok, szóval nagyon érdekes dolog volt. És kérdezték lent, hogy lesz-e 300 résztvevő. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy 300 ember az azért ide egy kicsit sok. De hát két autóbusz dugig volt tömve emberekkel, meg még jöttek egyszerű autósok is, volt olyan autó, amiből 4-6-an szálltak ki. Hát én nem számolnék, de a kikészített padok megteltek. Sokan voltunk. Hála jó Istennek. Ugye ez megint az, hogy valaki megérzi a hívó szót, és akkor úgy érzi, hogy jönnie kell. És én is a motoros társaimmal így voltam. Nem voltunk túl sokan motorosok, de mégis aki itt volt, annak itt kellett lennie.
Az tiszta szívvel itt volt.
Az tiszta szívvel itt volt, mert ide csak tiszta szívvel lehet jönni. Úgy félig, meddig nem lehet. Tehát elhatározom, hogy jövök, akkor jövök. Ha elhatározom, hogy nem jövök, akkor meg úgyis otthon marad.
Kedves László, mi az, ami az ön szívét mindig ide húzza ebbe a csodálatos kápolnába?
Hát nem csak az, hogy ma a motoros társaimmal együtt a mi Hunyadi Rend motoros közösségünk egy kicsi emléklapot és egy gyönyörű szép díszt kapott azért, mert ide járunk, hanem főképp azért, mert ugye miért is jövünk mi ide? Hogy van ez? Hogy ugyanaz a hang, aki annak idején a Csontos családot megszólította, hogy építsenek kápolnát, ugyanaz a hang dolgozik bennünk is. Aztán, ha már itt vagyunk, akkor ugye egyrészt a lelkünket tisztogatjuk, boldogasszony kötenye alatt, másrészt pedig, hát ha kell segíteni, akkor kihozzuk a padokat, vagy ha kell segíteni, akkor felállítunk egy sátrat, ami alatt majd a kegytárgyakat áruló két néni lesz, meg most voltak sütemények, meg innivaló. Nagyon meleg van. Még most is, pedig most már sötétedik, jön az alkony, még mindig nagyon meleg van, és ez a forróság is egy egészen más képét vetíti nekem a kápolnáról, mint egyébként mondjuk májusban szokott lenni, amikor a motoros búcsú van. Minden évben érdemes ide jönni. Minden évben a táj szépségéért is, meg a hely mélységéért is. Tehát itt, ugye László, ezt már múltkor mondtam, ugye Szent László a boldogasszony lovagja, ugye én meg László vagyok, és aztán, hát Julián atya egyszer mondta nekem, hogy jó, akkor ebben a helyzetben gondolj bele, hogy mit tenne védőszentet Szent László. Hát ha Szent Lászlónak szóltak volna, hogy gyere ide, akkor biztos fölül a lovára, és ide jön. Na én ugyanezt tettem. Mondták, hogy lesz ez.
Fölültem a motorjára, és ide jött.
Fölültem a lovamra, a motoromra, és ide jöttem, és itt volt a helyem. És a többieknek biztos ugyanez volt a fejében. Nem kötelező ez, hanem egy hívás. Hát nem tudok rá mit mondani, a hívást meg az ember boldogan teljesíti, és eljön, és itt tölti a napját, a délutánját, olyan emberekkel találkozik és beszélget, akiket addig talán sose látott, de mégis örülnek. Hogy szóval, hogy a hely az húzza az embert, a helynek a töltése az húzza az embert. A szent helyek biztos ilyenek mindegyike. Van, aki elhatározza, hogy elmegy Csíksomlyóba, van, aki elhatározza, hogy Medjugorjéba megy. Én nekem nem kell olyan messzire mennem, bár szívesen elmegyek oda is, amoda is, de ez a hely itt van adott. Szinte hazajárunk, ugye a boldogasszony vár bennünket, Szent Lászlónak boldogasszonynál a helye, Mahovics Lászlónak is a boldogasszonynál a helye, időről időre. Én javaslom, hogy mindenki találja meg, nem is javaslom, gondolok arra, hogy mindenki találja meg a helyét az életében, azt a helyet, ahova így, ahogy én ide el tudok jönni, elmegy, és ott megnyugszik a lelke.
A gyermeket kap és feltöltődik.
kegyelmeket és feltöltődik. Kívánok mindenkinek egy-egy ilyen helyet. Isten áldja.
Kedves hallgatóink, az Ecsédi Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. jubileumi évfordulóján Ignác Jánossal, Steiner Dezsővel, valamint Mahovics Lászlóval Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa az indonéz politikai vezetőkhöz. A béke az igazságosság gyümölcse. A pápa az egyházi élet képviselőihez. A szívek hídjaival kapcsolódjatok egymáshoz. A katolikus egyház Indonéziában kicsi, de erős mustármag.
Ferenc pápa az indonéz politikai vezetőkhöz. A béke az igazságosság gyümölcse. Első hivatalos beszédében, amelyet szerdán reggel Jakartában, az elnöki palotában intézett a politikai vezetőkhöz, a diplomácia és a civil társadalom képviselőihez, a pápa az indonéz szigetvilág csodálatos kincseiről, gazdag kulturális, etnikai, nyelvi és vallási hagyományairól szólt, melyek egységbe vonják az ott élő sokszínű lakosságot. Erről tanúskodik nemzeti mottójuk. Binneke tungel ika, ami annyit jelent, hogy egységesen a különbözőségben, vagy szó szerint sokan, de egyek.
L'armonia nel rispetto delle diversità si raggiunge quando ogni visione particolare tiene conto della necessità comuni.
Ahhoz, hogy ez a harmónia fennmaradjon, mindenki szükségleteit figyelembe kell venni, valamennyi népcsoportnak és vallási felekezetnek a testvéri együttműködésre kell törekednie a közjó érdekében. Egyéni elkötelezettség, szolidaritás mindenki felé. Ez segít megfelelő megoldásokat találni az ellentétek elsimítására és az összefogásra. A pápa leszögezte, ezt a bölcs és kényes egyensúlyt meg kell őrizni, és ez elsősorban a politika feladata, melynek célkitűzése a harmónia, az egyenlőség, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, a fenntartható fejlődés, a szolidaritás és a béke keresése a társadalmon belül és más népekkel, nemzetekkel egyaránt. Ebben áll a politika nagysága, mely a szeretet legmagasabb formája, emlékeztetett rá a Szentatya. A békés és építő harmónia fenntartására az Indonézia egyes részein jelenlévő egyenlőtlenségek és nyomor felszámolására a katolikus egyház erősíteni kívánja a vallásközi párbeszédet. Ezáltal felülemelkedhetünk az előítéleteken, növelhetjük a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés légkörét. Képesek leszünk feltartóztatni a szélsőségességet és az intoleranciát. Ezek ugyanis eltorzítják a vallást, a megtévesztés és az erőszak eszközeivel igyekeznek uralomra törni, figyelmeztetett Ferenc pápa. A közelség, a mások véleményének meghallgatása ezzel szemben építi a nemzet testvéri összetartozását, ami nagyon szép dolog, fűzte hozzá a Szentatya.
La Chiesa Cattolica si pone al servizio del bene comune e desidera rafforzare la collaborazione con istituzioni pubbliche e altri soggetti della società civile, ma mai facendo proselitismo, mai.
A katolikus egyház a közjó szolgálatában
szorosabbra akarja fűzni az együttműködést a közintézményekkel és a civil társadalommal. De nem akar soha erőszakosan téríteni, tiszteletben tartja minden személy hitét, mutatott rá a pápa. Így kívánja bátorítani egy kiegyensúlyozottabb társadalom nevelését, a szociális ellátás hatékonyabb és egyenlőbb biztosítását. Indonézia 1945-ös alkotmányának előszava a demokratikus és független út követéséhez 2:10-ben is hivatkozik a mindenható Istenre, áldását kérve a születő indonéz államra. Az alaptörvény pedig a társadalmi igazságosság fogalmával kezdődik, melyet a nemzetközi rend alapjának tekint. Egység a sokféleségben, társadalmi igazságosság, isteni áldás, sorolta a pápa az alapvető jogokat, amelyekre szilárdan építkezhetünk. Ezek az elvek jól illeszkednek apostoli látogatása mottójához, mely hit, testvériség, együttérzés. Sajnos azonban a mai világban olyan törekvéseknek vagyunk szemtanúi, amelyek akadályozzák az egyetemes testvériség fejlődését. Erőszakos konfliktusok ütik fel a fejüket, melyeknek gyökerében a kölcsönös tisztelet hiánya, az önös érdekek mindenáron való érvényesítése, az intolerancia, a történelem részleges értelmezése áll, ezzel vég nélküli szenvedést okozva sokaknak, ami aztán véres háborúkba torkollik. Az államokon belül is erőszakos feszültségek alakulnak ki, amikor a hatalmon lévők mindenkire ráerőltetik saját nézőpontjukat, olyan kérdésekben is, ahol meg kellene hagyni az egyének vagy csoportok autonómiáját. Másfelől gyakran nincs meg a társadalmi igazságosság építéséhez szükséges, hatékony és előremutató erőfeszítés. Az emberiség jelentős része így a peremre szorul, nem élhet méltó életet, nem képes megvédeni magát a súlyos és növekvő társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben, ami pedig éles konfliktusokat szül.
Con una legge di morte, cioè limitare le nascite, limitare la ricchezza più grande che ha un paese che sono le nascite.
A megoldás nem a születések korlátozása, éppen ellenkezőleg a gyermekek adják egy ország legnagyobb kincsét. Ebben Indonézia nagyszerű példát mutat a sokgyermekes családokkal, azoknak is, akik inkább előnyben részesítik a házi kedvenceket a gyermekeknél. Van, ahol fölöslegesnek tartják Isten áldásának keresését az emberiség és a civil társadalom számára, mint ahogy olyan is, ahol az Istenbe vetett hit az első helyen áll, de csak azért, hogy manipulálni lehessen. A béke, a szeretet, a párbeszéd, a tisztelet, együttműködés és testvériség szolgálata helyett arra használják, hogy megosztást szítsanak és növeljék a gyűlöletet. Ferenc pápa hozzátette, ezek az alapelvek akkor is követendők és megbízható iránymutatók maradnak a számunkra, ha a történelem során nem sikerült mindig érvényre juttatni őket. Ne feledjük, opus justitiae pax, a béke az igazságosság gyümölcse. A harmóniát akkor érjük el, amikor nem csak saját érdekünkben és látásmódunk szerint cselekszünk, hanem mindenki javát szem előtt tartva, hogy hidakat építsünk, segítsük a megegyezést és az összefogást, és együttes erővel küzdjünk az erkölcsi, anyagi, társadalmi nyomor minden formája ellen, a békét és az egyetértést keresve. Isten áldja meg Indonéziát békével és reményteli jövővel, búcsúzott a pápa az indonéz politikai vezetőktől, a diplomácia és a civil társadalom képviselőitől.
Ferenc pápa beszéde az egyházi élet képviselőihez. A szívek higgyaival kapcsolódjatok egymáshoz. Apostoli látogatásának második napján, szerdán délután, helyi idő szerint 16:30-kor találkozott a Szentatya az indonéz egyház püspökeivel, valamint a papok, a férfi és női szerzetesek, a szeminaristák és a katekéták képviselőivel Jakarta székesegyházában. Hozzájuk intézett beszédében a hit ajándék jellegére, a testvériség kötelező erejére és az együttérzés mindenkit egybefűző feladatára emlékeztetett. A nagy boldogasszony székesegyház a 11 millió lakosú Jakarta Merdeka főterén áll, szemben a hatalmas Istiglal mecsettel, amelyeket a tér alatt alagút köt össze, és ami jelképesen is kifejezi az indonéz alkotmány vallás békét hirdető szándékát.
Come è stato ricordato, il motto scelto per questa visita apostolica è fede, fraternità, compassione.
Ferenc pápa az indonéziai egyház élet képviselőjét intézett beszédének három kulcskifejezését az apostoli látogatás mottojából vette. Hit, testvériség és együttérzés, amelyek visszatükrözik a hagyományos Pankazila nemzeti alapgondolatot. A Szent Atya a hit tartalmát elemezve annak ajándék jellegére utalt. A természeti szépségeiben, növény és állatvilága gazdagságában oly előkelő ország könnyen büszke, sőt önhitt is lehetne mindenre, ha önmagát csak felületesen szemlélni. Ám egy mélyebb tekintet azt mutatja, hogy ez a hatalmas ország az utolsó talpalatnyi földig ajándék, mégpedig az Atya ingyenes szeretetének a jeleként. Ha pedig erre a gazdagságra a gyermek alázatos szemeivel tekintünk, akkor az segít abban a hitben, hogy magunkat kicsiknek és szeretetteknek lássuk, és hogy a hála és felelősség érzését ápoljuk magunkban. A testvériség kulcsszavának mélyebb megértéséhez a pápa egy 20. századi költőt idézett, aki szerint testvérnek lenni azt jelenti, hogy épp azáltal szeretjük egymást, hogy oly különbözőnek ismerjük magunkat, mint két vízcsepp. Hiszen nincs két egyforma vízcsepp, és még két ikertestvér sem teljesen egyforma.
Vivere la fraternità, allora vuol dire accogliersi a vicenda, riconoscendosi uguali nella diversità.
Megélni a testvériséget azt jelenti, hogy a sokféleségünkben elfogadjuk és egyenlőnek tartjuk egymást. Ez pedig nagyon is jellemző Indonézia hagyományára, amely az őt alkotó és körülvevő különféle valóságok iránti nyitottságban nyilvánul meg, kulturális, etnikai, vallási és társadalmi szinten értékeli mindenki hozzájárulását, miközben nagylökien odaadja magáét. Ez azért is fontos, mert az evangélium hirdetése nem azt jelenti, hogy az ember a saját hitét rákényszeríti vagy szembeállítja mások hitével, hanem nagy tisztelettel és testvéri szeretettel bárkivel megosztja a Krisztussal való találkozás örömét. Ahogy Rina nővér a hozzászólásában jelezte, hogy szeretnék lefordítani a Bahasa Indonézia, vagyis az ország hivatalos nyelvére az Isten igéjén túl az egyház tanításait is. Vagy ahogy azt Nikolász hitoktató említette, aki a katekéta küldetését a partokat összekötő híd képével fejezte ki. A pápát ez a kép mélyen megérintette, mert hiszen milliónál is több híd köti össze az itt lakó embereket. Egy másik szép képe a testvériségnek a szeretett szálak szőttese, amely átszeli a tengert, legyőzi az akadályokat, átölel minden sokféleséget, és így mindenkit egy szívvé és egy lélekké tesz. A testvériséghez hasonló együttérzés azonban nem valamiféle alamizsnaosztás felülről, hanem éppen ellenkezőleg. Közelkerülés egymáshoz, minden akadály nélkül, ami gátolna minket a másikhoz lehajlásban. Ennek jegyében vállalják álmaikat és vágyaikat a megváltás és az igazságosság iránt, gondoskodó és együttműködő módon őket is vonják be a háló kitágításához.
E la compassione non offusca la visione reale della vita, anzi ci fa vedere meglio le cose.
Ne féljenek az együttérzéstől, mert az nem a gyengeség jele, hanem éppen általa látjuk még reálisabban a világot. Záró gondolatát a Szent Atya a Székesegyház kapujáról vette, amely máriás jelleggel jól összefoglalja a mondani valóját. A csúcsíves kaput középen egy oszlop tartja, amelynek tetejére egy Szűz Mária szobrot helyeztek, így az Isten anyja mindenek előtt a hit modellje, miközben jelképesen fenntartja a kicsi igennyével az egyház épületét. törékeny teste, amely az oszlopra, a Krisztus sziklára támaszkodik, úgy tűnik, valójában magán viseli az egész építmény súlyát, mint ha azt mondaná, hogy az ember munkájos elméje önmagában nem lenne képes azt megtartani. Mária ekkor, mint a testvériség képe jelenik meg a befogadás gesztusával a kapu közepén mindazoknak, akik be akarnak oda lépni. És végül Mária az együttérzés képe is, aki őrzi és védi Isten népét, amely örömeivel, bánataival, nehézségeivel és reményeivel gyűlik össze az atyaházában. A Szent Atya felidézte Szent II. János Pál pápa 1989-es indonéziai látogatásának egyik szép gondolatát, amely a 96-os Zsoltát idézte, örüljön minden sziget, és ennek jegyében tegyenek tanúságot a feltámadás öröméről, hogy még a legtávolabbi szigetek is örvendezhessenek az evangélium hallatán. Végül Ferenc pápa ismét lelkükre kötötte, hogy folytassák tovább erős küldetésüket a hitben, nyitotta mindenki felé a testvériségben, és közel mindenkihez az együttérzésben. A katolikus egyház Indonéziában kicsiny, de erős mustármag. A keresztény hitet a 16. században vitték el portugál kereskedők nyomán Indonéziába. A legnagyobb hatást Xaveri Szent Ferenc jezsuita váltotta ki, aki fáradhatatlanul tanított és keresztelt. Ezt a virágzó katolikus missziót törte le az új tengeri hatalom, a hollandok érkezése 1605-ben, akiknek lelkészei a református hitet hirdették, és így lett az indonéziai kereszténység nagyobb része mindmáig református. A katolikusokat elűzték, és ez az állapot 201 éven át tartott, egészen 1806-ig, amikor visszatérhettek a katolikus misszionáriusok, és a rákövetkező évben már fel is állíthatták az első apostoli prefektúrájukat a mai Jakartában. Ettől kezdve a 19. században főként jezsuita, a 20. században pedig Jobbadán kapucinus és verbita szerzetesek hirdették itt Krisztust. 1924-ben tartottak az indonéz katolikus püspökök első konferencia gyűlésüket, és 1940-ben szentelték fel az első indonéz születésű helyi püspököt. A II. Világháború során 1942-ben a japánok foglalták el Indonéziát és a katolikus papokat, valamint a református lelkészeket internálták. A háború után 1950-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatot a Szentszék az indonéz köztársasággal, és az indonéz püspökök pedig 1955-től tarthatták meg gyűléseiket, míg nem 1987-ben megszületett az indonéziai katolikus püspöki konferencia. 1961-ben Szent 23. János pápa 6 helyi egyházszervezetet állított fel. Utóda Szent VI. Pál 1970-ben látogatta meg első pápaként a főváros Jakartát, majd 1989-ben Szent II. János Pál pápa tett 4 napos apostoli látogatást, amikor felkereste Jakarta városát, Jáva és Flores szigeteket és Kelet-Timort. A 276 milliós Indonézia lakosságának 3%-a, mintegy 8,5 millió lélek katolikus, de eloszlásuk a hatalmas szigetvilágon nagyon egyenlőtlen. Összességét tekintve az indonéziai katolikus egyház bár kisebbségben van, nagyon dinamikusan fejlődik, mind a hívek lélekszámát, mind a hivatásukat tekintve. Az ország vallási egysége tekintetében a katolikus egyház arányai ellenére meghatározó szerepet tölt be. Indonézia lakosságának 84%-a muzulmán, így a világ legnépesebb muszlim országa. 7%-ra tehető a protestáns keresztények száma, 3% a katolikus arány és nagyjából 1%-nyi a hindu jelenlét. Örvendetes módon az ország felekezetei békében élnek egymással, ami döntően annak köszönhető, hogy a muszlim nem államvallás, hanem egyike, bár döntően a legerősebbike a felekezeteknek. Az indonéz alkotmány a Pancasila, az 5 alapelv kartája nevű elvben rögzíti a vallási élet alapszabályait, amelynek elemei, a közös egyisten hit, az emberiesség, az egység, a bölcsesség vezette demokrácia, és végül a társadalmi igazságosság.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nap verse.
Tóth Krisztina. Vaktérkép. fiamnak. Csuszamló rétegek, hegyláncok arca, a tudat mély Mariana árok, magma a lélekben. Minek, minek a megdőlt erdők, vonuló varjak, tévelgő folyamok? Élnek, kihalnak, jégtáblán pingvinek, úszik a felhők szakadt DNS lánca, a vizek lehúnyt szemű vonulása. Minek, ha nem talál medret, csak húzza folyton szomorú útját, és bárhová ér, az háború, árkot ír a halál. Nevekkel, születéssel, szerelemmel, szaggatott kiáltással nem kell már a világot összekuszálni. Városok hasbeszélő sors, emlékek völgykatlana, élő vonalak, látod, mind hogy bolyong, és nincs egynek se útja. Mindig, mindig az anyák szülik újra az árvaságot.
Tóth Krisztina Vaktérkép című versét Havas Judit mondta el. Tóth Krisztina Babérkoszorú és József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, üvegművész, a Szépírók Társaságának tagja. Budapesten született 1967. december 5-én. Anyja ötvös, nagyapja grafikus volt. Általános iskolában a 6. kerületi Szív utcába járt, ahol már alsó tagozattól francia nyelvet oktattak. Az érettségit követő évben a Nemzeti Múzeumban dolgozott gyakornokként, majd magyar történelem szakos hallgató lett az ELTE bölcsészettudományi karán. Tanulmányait megszakítva Párizsba ment, ahol alkalmi munkákból élt, majd Tempus ösztöndíjat kapott. Nem csak francia irodalmat fordított, de személyes ismerettséget is kötött jelentős francia költőkkel. 1992-ben hazatért és egyetemi tanulmányait magyar szakon fejezte be. Szakdolgozatát Nemes Nagy Ágnes költészetéből írta. 1994-től a Budapesti Francia Intézet munkatársaként kortárs képzőművészeti kiállításokat szervezett. 1998 óta szabadúszóíró. Verseket, novellákat, tárcákat, regényeket ír. Lírai és epikai munkái mellett több gyermekkönyve és egy drámája is megjelent. Műfordítóként Dominique Fernandez, Alain Bosquet, Benno Bernard verseit ültette át franciáról magyarra. Kreatív írás tanít. Két gyermeke van. Fia az 1998-ban született Marcel, zenész, a népzene és a kortárs zenei műfajok kapcsolódási pontjait keresi. Lánya Lili 2012-ben született. Irodalmi indulását a modern francia költészet, azon belül főleg Apollinaire, a magyar szerzők közül pedig Kormos István, Csorba Győző, Petri György, Vas István, Orbán Ottó határozták meg. Első kötete az Őszi kabátlobogás 1989-ben jelent meg, és rögtön Radnóti Miklós emlékéremmel díjazták. Műveit 18 nyelvre fordították le, regényei és novellái olvashatók többek között német, francia, lengyel, finn, svéd, cseh, valamint spanyol nyelven is.
A nap imája.
Kalkuttai Teréz anya imája. Uram, segíts, hogy soha ne adjam fel önmagam és az álmaimat. Segíts, hogy szabadon szálljak, mint a madár. Ne hagyd, hogy a világ letörje a szárnyaimat. Uram, segíts, hogy ahhoz, hogy élni tudjak, ne csak létezzek, meg tudjam őrizni önnön lényegemet, és bízni tudjak a sorsomban. Segíts, hogy a saját utam megtaláljam, és a saját utamat járjam. Segíts, Uram, hogy önmagam lehessek. Segíts, hogy ami jön, el tudjam fogadni, és ami megy, el tudjam engedni. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510